kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris szabadtéri színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja elnevezésű ünnepség sorozat kedden 14 órakor koszorúzással kezdődik az 56-os műegyetemi emlékműnél. A megemlékezésen 15 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mond ünnepi beszédet. Ezt követően 16 órakor fáklyás menet indul 2500 diákkal, korhű ruhába öltözött fiatalokkal, Cseppel teherautókkal a BEM térre. A 17 órakor kezdődő BEM téri ünnepségen Kövér László házelnök szólal fel. Október 23-án szerdán a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászló felvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a nyitott parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított Cseppel teherautót. Támogatja a KDNP a nők közéleti szereplését, jelentette ki a párt országgyűlési frakciójának vezetője, az első keresztény demokrata női közéleti képzés megnyitóján Budapesten. Simicskó István hangsúlyozta, az, hogy a 80 éves KDNP meg tudott újulni a rendszerváltás után, és fontos szereplője a mai politikának, a nőknek is köszönhető, akiknek érzelmi intelligenciája fejlettebb, mint férfi társaiké, így egyre fontosabb szerepet játszanak a politikában. Közlése szerint a KDNP eszmei alapokon nyugvó párt, melynek tagjai hisznek az örökké valóságban és a lélek továbbélésében, illetőleg a párt hitvallása szerint a társadalom alapsejtje a család, amely férfiből, nőből és gyerekekből áll. A KDNP úgy gondolkodik, hogy a férfitől elvárható a klasszikus szerep, a család eltartása, a nők pedig a családok védősejtjei. Ezek a szerepek így lettek megteremtve, és egy konzervatív párt ebben hisz, és erre építi a közjó szolgálatát is, fogalmazott. A nők ezért nélkülözhetetlenek a magánéletben, a családi életben és a közéletben is, mondta Simicskó István. A budapesti lakhatási válság enyhítéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez fordult Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Azt írja, 2019-ben Karácsony Gergelyék programjában csaknem 40-szer szerepelt a lakásszó. 7 nagy lakhatási ígéretet is tettek, de 5 év alatt sem csináltak semmit. Emiatt már a Budapesten lakhatási válság alakult ki. Ezt a tétlenséget a budapestiek és a kormány is megelégelte. Levélben fordultam Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. Egyeztetést kezdeményezek egy fővárosi lakhatási akcióterv megalkotása érdekében a budapestieket sújtó lakhatási nehézségek enyhítésére, mondta a kormánypárti politikus. A Mária Pócsi és a Csíksomjói nemzeti kegyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség nemzeti vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomjó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. Nehéz és veszélyes időszakban innen merítünk erőt és biztonságot, emellett az örökké valóságra tudunk nézni ezekről a helyekről, hiszen a kegyhelyek mindig is a magyarság megmaradását és hitben maradását szolgálták, emelte ki a miniszteri biztos. A kültéri kiállítás a tervek szerint karácsonyig látható Mária Pócson. Sport. Elszakadt a kereszt szalagja Yehia Elderának, a klubvilágbajnok Veszprém férfi kézilabda csapata egyiptomi balátlövőjének. Eldere a dán Fredericia ellen 34-32-re megnyert bajnokok ligája csoportmérkőzés első félidejében sérült meg. Azonnal érezhető volt, hogy komoly a probléma, mert csak társai karjaiban tudta elhagyni a játékteret. A balátlövő felépülése előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe, így ebben az idényben valószínűleg már nem számíthat rá a bajnoki címvédő Veszprém. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült idő várható, mindenütt csökken a fátyol felhőzet. Foltokban köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa szinódus női és világi résztvevőivel találkozott szombat reggel. A szinodalitás, az egyház életében való részvétel különleges kultúráját teremti meg. Stúdió beszélgetés Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Interjú Molnár Antal történész professzorral a 17. századi ukrán görögkatolikus egyházról tartott római előadásáról. Ferenc pápa szinódus női és világi résztvevőivel találkozott szombat reggel. A Szentatya szombati programja korán reggel kezdődött, amikor már 7:30-kor fogadta Robert Francis Prevost bíborost, a püspöki dikasztérium prefektusát, akivel rendszerint szombaton reggelente tekinti át a püspöki kinevezések futóügyeit. Ferenc pápa 9 órakor a konzisztórium teremben fogadta a színóduson résztvevő nők 54 fős közösségét, majd 3:40-kor a színódus 130 fő világi résztvevőivel találkozott. A színodalitás az egyház életében való részvétel különleges kultúráját teremti meg. Stúdióbeszélgetés Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában stúdiónk gyakortalátott vendégét, Németh László belgrádi érseket, akit most másképpen is megszólíthatok, méghozzá Isten hozott bíboros úr. Mit is jelent neked ez a cím, hogy bíboros úrnak szólítanak?
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlem a hallgatókat. Hát még szokatlan, mondjam meg őszintén, még valahogy meg kell szoknom ezt, hogy az emberek másképp néznek rám, és másképp köszöntenek. Azért van egy ilyen, legalábbis lehet, hogy nekem tűnik csak így, de valahogy úgy érzem, hogy másképp néznek, másképp viszonyulnak hozzám sokan. Nekem egy hatalmas meglepetés volt először is a kinevezésem, és hát első nap nagyon sokat kellett vele küzdködnöm ezzel a gondolattal.
Hogyan tudtad meghallgattad?
Úgy tudtam csak meg, hogy nem hallgattam. Az Angelus nem, sétáltam kint a Via della Conciliazione-n, és nem akartam elmenni a térig, mondom, úgyis sokan vannak, meg ellenőrzések, meg minden, és akkor visszafordultam, és 1:45 felé értem haza a házba, ahol lakom, és egy 3-4 percre rá kezdett csörögni a telefon össze-vissza, hogy gratulálnak, meg minden más, nem tudtam elhinni, hogy tényleg ez komoly. Rámentem a vatikáni oldalra, és visszatekertem a felvételt, és akkor ott láttam a pápát, ahogy bejelentette az új bíborosokat. Hát nagyon meghatott az egész dolog, mert az ez nem minden nap történik meg az emberrel, hogy egyszerűen csak úgy tudja meg másoktól, hogy a pápa egy ilyen fontos feladatra hívja a közeli munkatársnak. Szerintem ez itt a legfontosabb, hogy valahogy ő úgy látja, hogy én tudnék segíteni. segíteni neki. Azóta már mindannyian kaptunk egy levelet tőle, egy személyes hangvételű, amelyben értesít minket, hogy ezzel a kinevezéssel a római püspökség tagjaivá váltunk, és kéri, hogy mindenben, ami kell, tudjuk segíteni ahhoz képest, hogy milyen ajándékaink vannak. Ez számomra egy kihívás, mert megmondom, hogy nem tudom, mit jelent. Tehát nem voltam soha bíboros, hogy így mondja az ember. De olvas az ember sok mindent, hogy a pápa ilyenkor kinevezi bizonyos római kuriális feladatokra tanácsadói nemben. Én gondolom, hogy a belgrádi püspöksége nem sok fog változni, vagy érsekségen, tehát továbbra is az érsekséget veszettem úgy, hogy ezt jónak tartom. Tehát a pasztorális munka fejlesztése, a kapcsolatok felépítése a katolikus hívekkel, de mellette az ortodoxokkal is, akik többségben vannak, és Belgrádban a pátriárka, és ez nagyon fontos, mert a pátriárka egy nyitott ember, akivel nagyon jó kapcsolatban van személyesen is, és én remélem, hogy ez továbbra is fejlődni fog. Hogy mi vár rám a római életben, azt nem tudom. Nagy, hogy mondanám, várakozással nézek a cím templom kinevezéséhez, tehát minden bíboros Rómában kap egy templomot, amelyben...
Ezt is fölülről úgy jelölök ki tőletek függetlenül?
Hát egyelőre még nem kérdezett senki, úgy tudom, hogy függetlenül tőlünk, de már ajánlotta valaki, vatikáni módon nézek utána, hogy kivel tudnák kapcsolatba lépni, aki véletlenül tudná befolyásolni a választást.
Hát biztos vannak kedves templomaid.
Hát nem is egy, úgyhogy sok év Rómában, de gyönyörű helyek vannak, tehát már ilyenkor az ember rámegy a Google-ra, és összegoogolja az összes címzetes templomot.
Hol vannak még szabott helyek?
Na, ez a legrosszabb, hogy a legszebbek azok foglaltak. Tehát ez az, úgyhogy amikor eszembe jut valamelyik templom, amit szeretek, rámegyek, és akkor megtalálom, hogy tehát kevés szabad van, a másik pedig, hogy a választó bíborosok száma nagyon magas. Tehát most már 142-en leszünk decemberben, és össze-vissza 250 bíboros van, tehát 250 templom kell. Rómában van valami 560 templom, azt mondják, tehát majdnem fele bíborosi címzetes templommá vált. Nem bucsos, ilyen magas a száma, tehát hála Istennek a bíborosok nagyon sokáig élnek, úgyhogy ez is benne van.
Cserbi,
hát ez az 99, úgyhogy tehát meg is kell adni egy templomot, és van nagyon sok bíboros, aki már több a nem választó, mint választó, de a kinevezett templom haláláig a adott bíborosé, úgyhogy nem úgy van, hogy 80 után elveszik, és megy tovább. Tehát mondom, ez inkább egy várakozási idő most számomra, hogy mi is lesz, és hogy is lesz, és hol lát engem a Szent Atya fontosnak.
Elképzelhető valamilyen módon a saját helyi adottságodból kiindulva Dél-Kelet-Európában, abban a nagyon összetett valóságban kapjál valamilyen feladatot?
Én gondolom, hogy nem. Tehát nem gondolom, hogy ilyen irányba fognak menni a különböző rendelkezések, tehát a pápai rendelkezések. Gondolom, miért? Mert a normális életünkben már most bent van a kapcsolatok tartása. Tehát az összes helyi egyházzal. Legyen az Görögországtól egész fel Lengyelországig, másik oldalra Románián keresztül Moldáviáig, itt pedig nyugatra ugyancsak. Tehát itt nem hiszem, hogy túl sokat lehetne változtatni, mert már megvannak a csatornák. A másik dolog, hogy nem, az, hogy a Szent Széknek megvan a saját bilaterális politikája ezekkel az országokkal. Tehát a Szent Szék mind a nemzetközi élet egyik fontos szereplője, a külügyminiszteren keresztül, Gallagheréseken keresztül, vagy Parolin bíboroson, aki egy hónap ezelőtt volt nálunk Belgrádban, rajtuk keresztül szokott politikai kérdésekben önállóan működni. Itt a helyi egyház inkább tanácsadói szerepben jelenik meg. Tudom, most, mikor a Parolin bíboros ott volt, akkor például én nem vettem részt a különböző bilaterális találkozókban, mert nem lehet hová betenni engem. Tehát a szerb kormány nem tesz be a saját delegációjába, és a Szent Szék sem, mert nem vagyok a Szent Széknek a tagja. Tehát ez egy bilaterális, én a helyi egyháznak vagyok a pásztor, a főpásztora, és nekem ez a feladatom, hogy ha az egyik oldal vagy másik kérdez valamit, akkor ott mondjak valamit. Tehát én inkább azt gondolom, hogy itt egy szélesebb körű együttműködésre lesz szó. Ha valaki figyelemmel kíséri a bíborosok kinevezését, és utána a pápai döntéseket, amelyeket nyilvánosságra hoznak, akkor tudja, hogy a különböző minisztériumok, amelyek a kúriában, Vatikánban működnek, úgy hívjuk őket most, hogy dikasztérium, azokhoz a bíborosokat a Szent Atya besorolja, beadja, mint tanácsadókat. Igen. Tehát ahhoz képest, hogy milyen személyi adottságai vannak, vagy teológiai háttere, vagy élettapasztalat, kapcsolata. Tehát ez egy olyan dolog, ami szerintem nem lehet előre meghatározni. Tehát ahogy én látom a különböző kinevezéseket, biztos, hogy nem fog egy kínai nyelvosztályba helyezni, amire fogalmam sincs. Tehát mondjuk ezt így finoman.
Ez megint fölülről jön, vagy pedig egy
Egyelőre minden szinten, ahol dolgoztam, eddig párbeszéd volt. Ez az első most, ami történt, hogy a bíborosi kinevezőbe se nem kérdeztek előtte, se nem utána, se utána, hogy akarom-e, vagy nem akarom. Egyszerűen a pápa kinevezett, hivatalosan felolvasta a nevemet a Szent Péter téren. Hát most megmondom őszintén, az embernek választása van, de nagyon furcsának tartanám ebben a helyzetben most, hogy elmegyek a Szent Atyához, és megmondom neki, hogy Szent Atya, hát azért jövő vasárnap jelens be, hogy mégse vagyok a listán, vagy valami hasonló. Tehát itt ez egy annyira szerintem más szinten mozog a dolog, hogy itt az ember csak alázatosan elfogadja. Akármilyen furcsán hangzik, hogy alázatos, mert engem nem úgy ismernek, mint túl nagy alázatossággal rendelkező, de ez még engem is fejbe kólintott.
És akkor a színódus. Egyrészt bíboros úr, te tavaly is itt voltál a színóduson, meg korábban más színódusokon, tehát van egy nagyobb rátekintésed. Hogyan lehetne elhelyezni a mostani színódust, tehát a második fejezeti színódust ebben a színódusi folyamatban?
Különböző színódusra mindegyiknek megvan a saját jellegzetessége, tehát az első színódus, amit voltam, teljesen a hely is máshol volt, tehát a színódusi aulában, amely a 6. Pál aula mellett van, a terem mellett van fönt az emeleten, tehát más volt, akkor a másodikon, harmadikon, amin voltam, ugyancsak úgy volt, és akkor a mostani két színódus, a tavalyi meg az idei, lent van a nagy fogadóteremben, és hát ott teljesen más a felépítés az asztalokkal. Az első rész tavaly októberben szerintem sokkal aktívabb volt, és valahogy dinamikusabb. Az idei második rész egy kicsit ellaposodott azáltal, hogy a Szent Atya februárban kivett 10 témát, plusz alapított egy kánonjogi bizottságot, amely a különböző kérdéseket feldolgozza. Ezzel, hogy úgy mondanám, kivette a színódusi hajóból a nagy szelet. Úgyhogy most ott vagyunk, beszélgetünk, de ezt a színódusi beszélgetéseket, különösen ez az utolsó héten, nyugodtan betehetném a 2012-es színódusba, vagy a 14-es első részbe, vagy a 15-ösbe, vagy akármelyik másikba. Csak hozzá kell adni azt a szót, hogy szinodalitás. Tehát én valahogy úgy gondolom, hogy ezzel a döntéssel egy kicsit megcsorbította a szinódusnak az életképességét a Szent Atyánk. Természetesen ez egy olyan dolog, hogy tudjuk, a bizottságok dolgoznak. De én szerény véleményem szerint még nem lehetett megvárni október végét, és akkor kinevezni a bizottságokat, és azt mondani, hogy folytatjuk tovább. Tehát így kilettek véve azok a témák, amelyek a legtöbb, hogy mondanám, figyelmet kapták tavaly októberben, és ez nem is kevés téma, tehát 10 plusz 1 az. Plusz még utána hozzájött az afrikai püspöki konferenciák tanácsa, az is kapott egy külön feladatot a poligámiáról.
Így végül arra kérdeznék rá, nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehetne röviden, érthetően összefoglalni ezt a szinodalitást, ezt a szinodális utat, ami tulajdonképpen a közepe ennek a színódusnak. És mégis, őszintén szólva, nem csak részemről, hanem a résztvevők részéről is, olyan misztérium lengi körül.
Lehet, hogy azért, mert nagyon kevés a lehetőség újságírókkal beszélgetni, és itt helyben. Tehát én úgy nevezném ezt az egész folyamatot 21 óta, a mostani októberiba foglalva, hogy mi egy iskolában vagyunk itt. Tehát mi egy olyan különleges kegyelmi állapotban vagyunk, tehát a delegátusok szavazati joggal és a teológusok, akik itt vannak, a segédek, ugyancsak, hogy mi egy különös kegyelmi pillanatban vagyunk, amikor megláthatjuk, hogy hogyan születik egy új kultúra az egyházunkban. Az nem is annyira új, mert ez már előtte is volt, de egy kultúra, amely arra céloz, hogy az emberek mind jobban részt vegyenek az egyház életében. Tehát itt nincs semmi valami nagy spéci dolog, hanem arról van szó, hogy kezdjük a Pista bácsitól, Mari nénitől, hogy ők is, hogyha találkozunk, megmondják, jó vagyok, nem vagyok, tetszik ez, nem tetszik, mit szeretnék még, mit akarok énekelni, nem akarok énekelni, tudok segíteni a templomban, nem tudom. Itt kezdődik a szinodalitás, hogy elkezdünk, és így mozgunk fölfelé, és minden szinten. Tehát itt nincs semmi, hogy úgy mondanám, zsákba vett macska, mert ezek a dolgok, amikre mi mi most kitérünk, például a plébánia egyházközségi bizottságok, a gazdasági bizottság, a püspöki tanácsnokok, tehát ezek a dolgok benne vannak, de nem mindenhol egyformán. Tehát az európai egyház itt eléggé rendben van, hogy úgy mondanám, de a világ más tájain ezek a dolgok még nincsenek annyira kifejlesztve, és nincsenek formalizálva, amit most kérünk, hogy legyen, és kötelezővé tenni ezeket a dolgokat. Tehát az igazi dolog, amit mondtam, hogy egy iskolában vagyunk, ez arra céloz, hogy mikor hazamegyünk, próbáljuk ezt az új kultúrát, amit itt láttunk. Kezdve attól, hogy beszélgetünk az emberekkel, körbeülni, és meghallgatni mindenkit, és közben pár pillanatra abba hagyni, és imádkozni, vagy csendben csak elelmélkedni, hogy mit hallottam, ez nagyon fontos.
Szerinted mennyi időt igényel ez a most kezdődött újfajta gondolkodásmód, míg végül az egymás meghallgatása, meg az alulról jövő meghallgatás fölfelé menet, ez teret nyerjen?
Hát szerintem ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Tehát ez nem úgy van, hogy varázspálca-szerűen mondjuk és végeztünk, ez nem Harry Potter regénye, hanem egy igazi élettörténet. Én ugyancsak azt mondom, kegyelmi állapot, hogy én szerzetesként ezt sokkal sűrűbben megéltem az életemben, mert szerzetes közösségekben kiskortól mindig vannak közösségi esték, beszélgetések, megosztások, utána káptalanok, tehát, és az elég sűrű, nem úgy, hogy ez van. Hát azért, tehát ez egy olyan kegyelem, amit én már előtte is kaptam, nem neveztük szendedalitásnak, hanem neveztük egy közösségi életnek, a rend karizmájának az elmélyítése, vagy akármi más, és ez nagyon fontos, hogy ezt továbbra is megőrizzük, de tudjuk, hogy a szerzetesek egy kis csöppecske a katolikus világban, és pont arra vagyunk hivatva, nem csak most mi szerzetesek, hanem mindenki, aki ebben részt vett, ebben a folyamatban, a szinódusiban, hogy ezt megpróbáljuk átültetni. Vannak országok, ahol ez sokkal könnyebb lesz. Tehát a mondjuk úgy Európán kívüli, különösen Közép- és Kelet-Európán kívüli országokban könnyebb lesz ezt átültetni, még a közép-európaiba, a keletibe mi különböző történelmi tapasztalatok miatt, meg más kihívások miatt, itt gondolom, hogy sokkal több idő kell nekünk majd.
Itt kettős pontot teszünk, és folytatjuk majd a címtempló, majd a új mónus kapcsán, és akkor tovább folytatjuk beszélgetést. Köszönöm, Bíboros úr!
Köszönöm szépen is!
A német László belgrádi bíboros érsekkel készített stúdióbeszélgetésünket hallották. Interjú Molnár Antal történész professzorral a 17. századi ukrán-görög-katolikus egyházról tartott római előadásáról. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történészt, a Pápai Történettudományi Intézet tagját, aki Rómában egy olyan történeti konferencián vett részt, amely az ukrán-görög-katolikus egyház történetéről szól, és hogy miről is volt konkrétan szó, ezt éppen tőle kérdezem meg. Isten az Antal.
Köszönöm szépen a meghívást. A Gregoriana Egyetem, az Amerikai Katolikus Egyetem és a Lemberg-Gilvivi Katolikus Egyetem közös szervezésében rendezték október 16-án és 17-én a Gregoriana Egyetemen Josip Veljamin Rucki kijevi metropolita életéről és koráról rendezett konferenciát. Rucki 1613 és 1637 között vezette a kijevi egyházat, ez azért érdekes, mert szinte pont azokban az években, amikor Pázmány Péter, és nagyjából az is volt a szerepe az ukrán, akkori nevén még Rutén Egyesült Unitus Egyház megszervezésében, mint Pázmány Péternek a magyarországi katolikus egyház újjászervezésében. Az ő élete, az ő munkássága a római baziliták jelenléte, hiszen ők is akkor telepednek meg a Szent Szergius és Bakkusz templomban és kolostorban, illetve ennek a metropolitának a az utóélete kultusza volt a konferencia témája.
És akkor a te témád, de mivel tudtál hozzászólni?
Én nagyon örültem, hogy meghívtak erre a konferenciára, igazából nem is mint magyar történészt hívtak meg, hanem mint a Balkánnal foglalkozó történészt. Az én témám a Rutén baziliták szerepe a balkáni missziók történetében. Ez azért izgalmas, mert a Rutén egyház számára, ami ugye a mai ukrán egyház, azért volt nagyon fontos az unió, mert a lengyel-litván köztársaság területén, amely ekkor már nagyon erősen katolikus köztársaság volt a 16-17. Század fordulóján, az unióval tudták megőrizni ebben a nagyon erősen katolizáló környezetben a saját bizánci identitásukat, a saját keleti identitásukat, és ez tulajdonképpen egy kompromisszum volt mindkét részről, az unió, a latin egyház és a uralkodó részéről, egyrészt másrészt pedig a helyi keleti egyház részéről. Ezt a sikeres modellt akarták exportálni, elsősorban Róma és a Propaganda Fide Kongregáció a Balkára is, hogy az ottani ortodoxokat is így módon hozzák Róma hűségére, de ez igazából nem sikerült. Ennek az az oka, hogy nem ismerték fel, hogy az Oszmán Birodalomnak teljesen más a feltételrendszere. Ott az ortodox egyházak nincsenek kiszolgáltatva egy felekezeti, akár protestáns, akár katolikus államnak, hanem beépültek az Oszmán Birodalom rendszerébe. Ezzel viszont az identitás őrzésük adott volt. Ha ők valamilyen módon katolizálnak vagy uniálnak, akkor pontosan azokat a nagyon jó lehetőségeiket vesztik el, amelyeket már Konstantinápoly elfoglalása után az Oszmán Birodalomban megszereztek. Az előadásomnak jó visszhangja volt a kollégák és a hallgatóság között, mert kicsit kinyitotta ezt a hagyományos önmagukra összpontosító ablakot, és egy kicsit egy ilyen kelet-európai vagy balkáni nézőpontot adott a rutén, a mai nevén ukrán egyház történetének.
Éli ez a probléma valamilyen módon Európa keleti részén?
Igen, nyilvánvalóan ezek a problémák ma is élnek, hiszen minden közösség számára az elsődleges az identitásőrzés. A 16.-17. században ezt az identitásőrzést vagy az ortodox keleti egyházhoz való ragaszkodás az autokefália jelentette, vagy pedig valamilyen módon beépülni a katolikus egyház intézményrendszerébe, és azon belül kialkudni azokat a szabadságokat, amelyek az ő identitásukat biztosítják, ez a liturgia, a papok nősülése, néhány teológiai pont, amelyhez ragaszkodtak. Ma nyilvánvalóan más körülmények között, de ugyanígy meg kell találni azokat a lehetőségeket minden közösség számára, legyen ez akár latin rítusú, akár bizánci rítusú, amelyek ennek az identitásnak a megőrzését lehetővé teszik.
Köszönjük ezt a világos bemutatást, további jó kutató munkát és további jó tudományos konferenciákat.
Nagyon szépen köszönöm.
A Molnár Antal történész professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. A simple little harmony can change the world for me. Give me light so I can see. Nothing can change anything, anyway. Here today, gone today. No one has time to pull their head from the ground. No one stops to look around. When everything's hard at the end of song takes your cares away. We used to sing Sandman, my mother and me. Things were good as they could be. A simple little harmony can change the world for me. Brighten a bad day and make you believe. Thank you.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval való egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében, szentmiséinkben egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele, a participáció aktuóza. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Célunk az, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. Áldozattal járul hozzád című miseénekünket a Szent vagy Uramban a 220-as, az éneklő egyházban pedig a 149-es szám alatt találjuk meg.
Áldozattal járul hozzád, ó nagyisten, hív néped, hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg, szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
Köszönöm Pál Amandának a szöveg bemutatását, most pedig énekeljük el először kíséret nélkül a kapella az első verszakot. A bécsi klasszicizmus az 1750-től 1820-ig tartó zenei korszak. Ebből az időszakból származik ez a népének is. A bécsi klasszikus népénekek dallamait a funkciós rend, tonika, szubdomináns, domináns kapcsolatok alakítják. Továbbá jellemzi még az ütempárokból építkező periódikus formálás, ahol az első tag mindig megelőlegezi a neki megfelelő folytatást, lekerekítést. A bécsi klasszikus dallamok majdnem biztos jele, hogy az ének második sora a domináns hang nem betér ki. Figyeljük majd meg, és énekeljük el most orgona kísérettel is. Bednarik Anasztázia orgonaművész a Váci Barátok templomának orgonáján kísérte énekünket. A Szent Mise igazi áldozat, amely emlékezetünkbe idézi és megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián. Ebben az isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus van jelen és áldozza fel magát vértelenül, aki a keresztoltárán véresen áldozta fel magát. Csak egy áldozat van, és ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten feláldozta magát, áldozza fel magát most is a papság közreműködésével. Hallgassuk meg most a felajánlási verszakokat.
Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta. Ám bár itten nincs vérontás, de megvan az Isten áldás. Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.
Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta.
Kenyér, s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket, és mind egész éltünket. Áld meg, amit fölszentelnek, hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság édes atya, ó, hallgass meg bennünket.
Énekünk az 1855-ben kiadott Egri Zsaskovszki énektárból került a Szentvagyuramba, illetve az Éneklőegyházba. Arra kérem most kedves hallgatóinkat, hogy dúdolják, énekeljék velünk a dallamot. Tanulásunkat a felajánlási verszakok éneklésével fejezzük be. Sok örömet kívánok a további énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Thank you. Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, 2024. október 19-e végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Munkatársaim voltak a mai napon, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Vaszinger Jenő és Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is búcsúzom önöktől, de előbb néhány szót a folytatásról. Hamarosan az estímát hallgathatják meg, majd a himnusz csendül fel. Ezután beszélő könyvek, majd szerzetesek fél órája című műsorainkat hallgathatják meg. Egy óra után hírek, időjárás, majd könyvek könyvei és daloljatok az úrnak című műsorainkat sugározzuk. 2 után kávéház, 3 után itt élünk című műsorainkkal jelentkezünk, 4 óra után déli muzsika szól a Szent István Rádió hullámhosszán. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is, jó éjszakát, szép álmokat az aludni térőknek, tartalmas rádiózást a velünk maradóknak. A mai nap gondolatébresztő mondatával búcsúzom, amely Matthew L. Jacobsontól származik, és így hangzik: minden gyermek mögött, aki hisz magában, el valaki, aki először hitt benne. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Senki sem hagyja el otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, gyermekeit vagy földjét, értem is az evangéliumért, hogy 100 annyit ne kapna már most ezen a világon, a más világon pedig az örök életet. Olvasom a Márk evangéliumban. Bármi romlás is szüremkedett be a tan tekintetében egyes időkben és helyeken az egyházba, semmi romlás sem volt oly nagy, mint az a gyakorlatból eredő romlás, mely bizonyos mértékben minden időben és helyen megvolt, az Isten szolgálata a mammon kedvéért, a vallás szeretete a világ szeretete miatt. Hagyjunk csak fel a világ szeretetével, és kövessük Urunk és apostolai parancsolatait, és azután hamarosan meglátjuk, mind kellene teljességgel éreznünk, és mi az egyház helyzete. De addig is, akár hisszük, akár nem, igazság marad, hogy az egyház ereje, mint eddig is, nem földi törvényekben, emberi támogatásban, vagy a polgári helyzetben rejlik, hanem a maga sajátos adományaiban, azokban a nagy adományokban, melyeket Urunk boldogságoknak nyilatkoztatott ki. Boldogok a lelki szegények, akik sírnak, a szelidek, akik szomjazzák az igazságot, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességesek, az üldözöttek. A gazdagnak nehéz sorsa ebben a kettős abszurdumban fejeződik ki, hogy hatalma legyen parancsolni az embereknek, rabszolgája lett a holt anyagnak. Hogy megszerezzen egy kis, mégpedig elvégre is végtelenül kicsiny részt, elvesztette az egészet. Uram Istenem, szeretném olyannak látni a te világodat, amilyennek teremtetted, de szemem tele van könnyekkel. Szeretnék nagyvonalú lenni, és nem számítóvá válni. A te kegyelmed nem ismeri az emberi számításokat. Szeretnék nagylelkűen úgy adni, ahogy te, de a fösvénység és önzés ott ül a szívemben. Add, Uram, hogy mindig többet értsek titkaidból, és mindig bőségesebben részesüljek lelkületedből.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,